From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Murray szövegkéhez tartozó fiatal férfiak Aaroni papsági kórusa szolgáltatja.
President Henry B. Eyring, first
a ma esti papsági ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Brethren, we
fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciájának papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki elnökölni fog, engem kért meg, hogy vezessem lezt az ülést. A ma esti gyűlést műholdas közvetítésen és az interneten keresztül sugározzák a papságviselőknek világszerte. Ezen az ülésen a zenéről a Utah állambeli Murray szövegeinek Aaroni papsági kórusa gondoskodik, Kelly D. Hen vezényletével, valamint Richards Elliot orgona kíséretével. A kórus a gyűlést a Dicsért őt énekkel című himnusszal nyitja meg. A nyitóimát Paul E. Kolliecker Elder fogja mondani, akit a mai délután folyamán mentettek fel a 70-ek első kórumának tagjaként végzett szolgálatából.
Who reigns above the Lord? Our eternal Father in heaven.
Örökkévaló Atyánk a mennyben. Azért gyűltünk ma itt össze ezen az általános papsági gyűlésen. Hálát adjunk. És hogy tanítsanak bennünket a vezetőink a 12 apostol kórumából és az első elnökségből. Hálát adunk a kinyilatkoztatásokért, amelyek helyreállították a papságodat. Az áldásokért, a kulcsok áldásáért és az elhívások áldásáért, és a kinyilatkoztatás hatalmáért és áldásáért. Hálásak vagyunk szeretett profétánkért, Thomas S. Monsonért. Köszönjük el az ő vezetését és az ő példáját és a mintát, amelyet mutat számunkra. Azért imádkozunk, hogy amikor a fiadat követjük, követhessük egyúttal szeretett profétánk példáját is. Azért imádkozunk, hogy egyháztagként visel felelősségünket, hogy megosszuk másokkal az evangéliumot, megfelelően tudjuk végezni. Hálásak vagyunk a templomi szertartásokra vonatkozó kinyilatkoztatásokért. Imádkozunk azért, hogy áldj meg bennünket azzal, hogy érdemesek legyünk, hogy oda beléphessünk. Atyánk, imádkozunk azért, hogy a Te szent lelked velünk lehessen ma. És főleg azért imádkozunk, hogy nyitott legyen a szívünk, hogy meghalljuk az ő szavát, és közösen épülhessünk. És mindezekért imádkozunk alázatosan, közösen, Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us.
A kórus most elénekli, amintha 10,000 csapat menetelne című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Elton Perry Eldert a 12 apostol kvórumából. Őt Gerald Cossé püspök, az elnöklő püspökség tagja követi. Azután Randy D. Funk Elder fog hozzánk szólni a 70-ekből.
Oh,
When I was given this assignment to speak in the priesthood,
amikor megkaptam a feladatot, hogy az általános konferencia papsági ülésén beszéljek, azonnal egy csodálatos elemis tanárnőm jutott eszembe. Legfőbb vágya az volt, hogy felkészítsen bennünket arra, hogy érdemesek legyünk a papság elnyerésére. Nagyon szigorúan vette az elemiből való továbbmenetelünk követelményeit, vagyis a 12 apostol kvóruma tagjai nevének, valamint a hittételeknek a memorizálását. Megígérte továbbá, hogy ha mindannyian fel tudjuk mondani a 13 hittételt, akkor kiválaszthatunk egy helyet, ahová menni szeretnénk az utolsó elemis óránkon. Egy különleges kedvenc kiránduló helyünk mellett döntöttünk, mely a Logan kanyon bejáratánál lévő első duzzasztógát feletti sziklás domb volt. E sziklaszirtek között volt egy kis síkterület egy természet által formált tűzrakóhelyel, ahol virslit és pillecukrot lehetett sütögetni. A hely kiválasztásánál azonban nem voltunk tekintettel a tanítónőnkre, aki már idősödött, és nem volt kifejezetten az a sportos alkat. Ha megfontoltabban döntöttünk volna, akkor biztosan eszünkbe jut, hogy neki nehezére fog esni a túra. A szava viszont kötelezte, és sportszerűen követett bennünket. Először a kisebbik dombra kapaszkodtunk fel. Akkoriban még nem voltak ott elektromos vezetékek, hogy ezt megakadályozzák. Egy kis segítséggel a tanítónknak is sikerült feljutnia. Amint felértünk a tetejére, egy sziklás hegygerincen reszkedtünk le, melyet csak teknős páncélnak hívtunk. Miután megérkeztünk, a tanítónknak kellett néhány perc, hogy kifújja magát. Mire elővettük az uzsonnánkat és leültünk, hogy elfogyasszuk azt, már ő is készen állt arra, hogy az utolsó leckét megtanítsa nekünk. Elmondta, hogy mennyire szeretett tanítani bennünket az elemiben az elmúlt 2 évben. Megdicsért minket, hogy milyen jól megtanultuk a hittételeket. Akármelyik számát említette, mi rögtön fel tudtuk neki mondani. Azután elmondta, hogy a hittételek memorizálása csupán egy rakás szó megjegyzését jelenteni, ha nem értenénk a bennük található tanokat és tantételeket. Arra biztatott bennünket, hogy tanulmányozzuk az egyes hittételekben tanított evangéliumi tant. Elmagyarázta nekünk, hogy a hittételekben található tan részekre tagolható. Az első hittételből megtudhatjuk, hogy az Istenség 3 személyből áll, akik a következők: Isten az Atya, Jézus a Krisztus és a Szentlélek. A második hittétel arról tanít bennünket, hogy felelősek vagyunk a saját cselekedeteinkért a Földön. A harmadik a szabadító azon küldetésére világít rá, hogy megszabadítsa mennyiatyánk gyermekeit. A negyedik az alapvető tantételek és szertartások fontosságáról tanít. Tanítónk szavainak ereje mindig a sugalmazás forrásaként szolgált számomra, mivel nagy hangsúlyt fektetett az evangélium tanulmányozásának értékére. A szentírások az igazság egy olyan mércéjét adják számunkra, amely által megítélhetjük a kapott tudásról, hogy az igaz vagy hamis. Az igaz tan Istentől származik, aki minden igazság forrása és alapja. Az igaz tan tanításai és fogalmai Úrunk és Szabadítónk evangéliumában találhatók. A hamis tanítások Sátántól, minden hazugság atyától származnak. Az ő vágya az, hogy megrontsa, megváltoztassa és elferdítse a kinyilatkoztatott igazságokat. Meg akar bennünket téveszteni, hogy majd néhányan eltévedjünk a mennyei otthonunkba visszavezető utazásunk során. A szentírások megtanítják nekünk, hogyan kerüljük el a hamis tanításokat. Pál Timóteushoz írt levelében például a következőket olvashatjuk. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ez a tan olyan az egyház számára, mint mobiltelefonnak az akkumulátor. Ha kiveszed az akkumulátort a telefonból, akkor a telefon használhatatlanná válik. Egy olyan egyház, ahol már nem tanítják az igaz tant, hasonlóan hasztalan. Nem tud többé visszavezetni mennyi atyánkhoz és az örökkévaló otthonunkba. Miután elkezdtük megérteni Krisztus alapvető tanát, az ötödik hittétel a papság szervezetéről és rendjéről tanít bennünket. Joseph Smith az új irányítása alatt papsági felhatalmazással, azaz Isten hatalma által megszervezte az egyházat. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza ugyanaz a szervezet, amelyet Krisztus megszervezett, amikor a Földön volt. Mi csodálatos nap volt az Joseph Smith és Oliver Cowdery számára 1829. májusában, amikor elmentek az erdőbe, hogy imádkozzanak a bűnök bocsánatára való keresztség tanáról, melyről a Mormon könyve fordítása során olvastak. Az 1800-as évek elején a különböző egyházak sokféleképp és különbözően tanítottak a kereszteléssel kapcsolatban. Joseph és Oliver azonban tudta, hogy nem lehet mindegyik igaz. Többet szerettek volna tudni a keresztelés megfelelő módjáról, és arról, kinek van felhatalmazása annak elvégzésére. Könyörgésükre adott válaszként az Úr keresztelő János személyében hírnököt küldött számukra. Ő azután egymás után a fejükre tette a kezét, és a következő szavakkal rájuk ruházta a keresztelés elvégzésére szóló felhatalmazást. Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom Áron papságát. A világtörténelem mi csodálatos napja volt ez. A papság visszaállítatott a földre. Amikor elnyerjük a papságot, felhatalmazást kapunk arra, hogy Isten nevében cselekedjünk, és hogy elöljárjunk az igazságban és igaz lelkűségben. Ez a felhatalmazás az igaz lelkű hatalom létfontosságú forrása, mely Isten gyermekeinek hasznára adatott itt a földön, és mely a fátyol után is kitart. Jézus Krisztus egyházának megszervezése előtt szükséges volt, hogy a papság is vissza legyen állítva. Az ötödik és a hatodik hittételből ezt az alapvető leckét tanulhatjuk meg. A következő három hittétel, a hetedik, nyolcadik és kilencedik, azokat a rendelkezésünkre álló forrásokat sorolja fel, melyek halandó utazásunk során állnak rendelkezésünkre. Lelki ajándékokat kapunk, hogy azok vezéreljenek minket az Úr tanításainak követésében, és megvédjenek bennünket a gonosztól. A szentírások egy másik útmutatásként szolgálnak, ha szilárdan ragaszkodunk Isten szavához, akkor rajta maradunk az örök élethez vezető úton. A kilencedik hittétel arról tanít bennünket, hogy Isten már kinyilatkoztatott, most is kinyilatkoztat, és a jövőben is ki fog nyilatkoztatni számtalan nagyszerű és fontos igazságot az ő prófétáinak, látnokainak és kinyilatkoztatóinak. Megtudjuk, hogy azon túl, hogy hallgatunk a lélek halk, szelíd hangjára, és olvassuk a szentírásokat, az iránymutatás egy másik forrását az egyházi vezetőink alkotják, akiket kiválasztottak, elhívtak és elválasztottak, hogy az általuk tanított leckék által megáldják az életünket. A 10., 11. és 12. hittétel arról tanít bennünket, hogy miként végezzük a misszionáriusi munkát, és osszuk meg az evangéliumot a rengeteg nemzet és különböző törvény között. Megtudjuk, hogy Izrael összegyűjtése a szabadítónk második eljövetelére való felkészülésként történik. Megtanuljuk, hogy a férfiak és nők önrendelkezők, és saját lelkiismeretük szerint fogadhatják, vagy utasíthatják el Isten szavát. Végül pedig megtudjuk, hogy miközben Jézus Krisztus evangéliumát a világ minden szegletében terjesztjük, tiszteletben kell tartanunk minden nemzet kormányát, ahová eljutunk. Valóban hiszünk a minden ország törvénye iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támogatásában. A 13. hittétel különleges módon világít rá arra, hogy miként kell élnünk az életünket és viselkednünk mások előtt. Ez áll benne. Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel jót kell cselekednünk. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál intését követjük. Mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra. Mindannyiunknak törekednünk kell arra, hogy magunkévá tegyük ezeket a jellemvonásokat, és példát mutassunk bennük. A hittételekben tanított igazságok ugyanúgy egymásra épülnek, mint ahogy egy mobiltelefon alkatrészei segítik egymás működését. Egy bonyolult beszállítói lánchoz hasonlóan, mely a mobiltelefon egyes darabjait biztosítja, a hittételek a visszaállítás kulcsfontosságú tanaival látnak el bennünket. Minden egyes hittétel egyedileg járul hozzá ahhoz, hogy teljesebben értsük Jézus Krisztus evangéliumát. Az elemis tanítóm elültette bennem azt az elhatározást, hogy tanulmányozzam a királyság tanait. Megtanította nekem, hogy kutassam az ezekben az egyszerű hittételekben található mélyebb jelentést. Megígérte nekem, hogy ha energiát fektetek e szent igazságok megtanulásába, akkor a megszerzett tudás jobbá teszi majd az életem. Erről bizonyságomat is teszem, hogy így lett. A tanítómnak a Logan Canyon hegyén tartott csodálatos leckéje után észrevettük, hogy a tervezetnél tovább maradtunk. Közeledett az este, mi pedig rájöttünk, hogy van egy kis problémánk. A tanítóm már az odajutással is küszködött. A visszatérés pedig egy újabb nagy akadályt gördített elénk. Ez csak tovább rontotta a kiránduláshoz tervezett, már eleve rossz helyválasztást. A visszaút nekünk is nehéz volt. Az ő életkorához képest pedig különösen. Miközben próbáltuk felsegíteni őt a dombra, két rendőr jelent meg. Az elemi elnöke küldte őket a keresésünkre, mert attól tartott, hogy eltévedtünk. Az izgalmas este és a tanított lecke egy életre feledhetetlenné tette számomra ezt az élményt. Fiatal férfiak, biztatlak benneteket arra, hogy éles elméteket használjátok a hittételek és az azokban rejlő tanok tanulmányozására és elsajátítására. Ezek az egyház legfontosabb és minden bizonnyal legvelősebb tanbéli kijelentéseik között foglalnak helyet. Ha útmutatóként használjátok őket, hogy irányítsanak benneteket Jézus Krisztus evangéliumának tanulmányozásában, akkor majd úgy találjátok, felkészültetek arra, hogy bizonyságot tegyetek a visszaállított igaz egyházról a világnak. Képesek lesztek egyszerűen, világosan és szívből kijelenteni az alapvető hitelveiteket, melyek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként oly becsesek számotokra. Én is bizonyságomat teszem nektek a 13 hittétel igaz mi voltáról. Urunk és szabadítónk, igen, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most of us at one time or another have been in a situation that
mindannyiunkkal előfordult már, hogy valamilyen új helyzetben találtuk magunkat. amiben furcsán és bizonytalannak éreztük magunkat. Ugyanezt történt a mi családunkkal is úgy 5 évvel ezelőtt, miután Monson elnök elhívott, hogy az egyház általános felhatalmazottjaként szolgáljak. Az elhívás miatt a családunknak el kellett költözni arról a csodálatos helyről, ahol már több mint 2 évtizede örömmel éltünk. A feleségemmel együtt még mindig emlékszünk a gyermekeink azonnali reakciójára, amikor tudomást szereztek erről a változásról. A 16 éves fiunk így kiáltott fel. Egyáltalán nem gond. Ti mehettek, de én maradok. Rövidesen persze beleegyezett abba, hogy velünk tartson, és hithűen fogadta az élet által tárt eme új lehetőséget. Az, hogy az elmúlt néhány évben egy új környezetben éltünk, a családunk számára élvezetes tanulási élmények bizonyult, különösen az utolsó napi szentek jósága és szívélyes fogadtatásunk miatt. Mivel több különböző országban is éltünk, már megtanultuk méltányolni azt, hogy Isten népének egységessége világszerte mennyire valós és kézzelfogható. Az elhívásomból adódóan sok országban jártam, ahol látogatásaim során kiváltságomban állt számos gyűlésen elnökölni. Amikor a különféle gyülekezetekre tekintek, gyakran látom, hogy az ott lévő egyháztagok számos különböző országot és kultúrát és nyelvet képviselnek. Az evangélium ezen adományozási korszakának egyik csodálatos jellege az, hogy nem korlátozódik egy bizonyos földrajzi területre vagy nemzetre. Globális és egyetemes, Isten fiának dicsőséges visszatérésére készít fel azáltal, hogy összegyűjti gyermekeit a föld 4 szegletéből. Habár az egyháztagság összetétele egyre változatosabb, a szent örökségünk minden különbséget felülmúl. Egyháztagokként bebocsátást nyertünk Izrael házába. Testvérekké válunk, akik ugyanazon lelki örökség egyenrangú részesei. Isten azt az ígéretet tette Ábrahámnak, hogy mindazok, akik befogadják ezt az evangéliumot, az ő nevéről neveztetnek, és az ő magjához számláltatnak, és felkelnek, és atyukként áldják őt. Mindenki, aki az egyház tagjává válik, a következő ígéretet kapta. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek. A jövevények szó a latin extraneus szóból ered, melynek jelentése külső, vagy kívülről való. Általában egy olyan illetőt jelképez, aki valamilyen okból kívülálló, akár a származása, kultúrája, nézetei vagy vallása miatt. Jézus Krisztus tanítványaiként, akik arra törekszerek, hogy világiasság nélkül éljenek a világban, néha mi is kívülállóknak érezzük magunkat. A legtöbb embernél jobban tudjuk azt, hogy bizonyos ajtók bezárulnak azok előtt, akiket másnak ítélnek meg. A történelem során Isten népének mindig is megparancsolták, hogy törődjenek mindazokkal, akik jövevények vagy másnak látszanak. Az ősi időkben egy jövevényt ugyanolyan vendéglátásban részesítettek, mint egy özvegyet vagy egy árvát. Hozzájuk hasonlóan a jövevény is igen sebezhető volt, a túlélése pedig azok védelmén múlt, akik a helyi közösségből befogadták őt. Izrael népe ezzel kapcsolatban pontos utasításokat kapott. Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földén. Földi szolgálata során Jézus olyan valakit példázott, aki sokkal többet tesz a vendégszeretet és a tolerancia csupán kötelességszerű gyakorlásánál. Azok, akiket a társadalom kizárt, akiket kiközösítettek, és akiket a képmutatók tisztáttalannak nyilvánítottak, az ő könyörületében és tiszteletében részesültek. Egyenlő részt kaptak az ő tanításaiból és szolgálatából. A szabadító példa az akkoriban érvényben lévő szokásokkal ellentétben megszólította a szamáriai asszonyt is, hogy vizet kérjen tőle. Együtt evett a vám és az adószedőkkel. Nem habozott odalépni a lepráshoz, hogy megérintse és meggyógyítsa őt. Egy római katona hitét méltatva azt mondta a sokaságnak, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Jézus arra kért bennünket, hogy a tökéletes szeretet törvényét kövessük, mely egy egyetemes és feltételek nélkül adott ajándék. Ezt mondta. Mert ha azokat szeretitek, akik, titeket szeretnek, micsoda jutalmat veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanezt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebben az egyházban nincsenek idegenek és kivetettek, csak is fivérek és nővérek vannak. Tudjuk, hogy van egy örökkévaló atyánk, és ez segít jobban átéreznünk azt a testvéri mi voltot, melynek a földön élő összes férfi és nő között léteznie kell. A Nyomorultak című regény egy része is jól szemlélteti azt, hogy a papságviselők miként bánhatnak azokkal, akikre mások jövevényként tekintenek. Jean Valjean-t éppen csak kiengedték a börtönből. Hosszú út állt mögötte, amikor éhezve és szomjazon megérkezett egy kisvárosba, ahol élelmet és éjszakára szállást keresett magának. Amikor jövetele híre elterjedt, az ottani lakosok egymás után zárták be az ajtajukat előtte. A szálloda, a fogadó, de még a börtön sem volt hajlandó befogadni őt. Mindenhonnan elutasították, vagy elkergették. Ereje végét járva végül a kisváros püspökeként ajtaja előtt, a kisváros püspökének ajtaja előtt esett össze. A jóságos lelkész tisztában volt Jean Valjean előéletével, mégis a következő könyörületes szavakkal fogadta be a vándort az otthonába. Ez itt nem az én házam. Ez Jézus Krisztus háza. Ez az ajtó nem kérdezi a belépőtől, hogy mi a neve, hanem csak azt, hogy van-e bánata. Ön szenved, éhes és szomjas. Szívesen látom. Mi szükségem van nekem, hogy tudjam az ön nevét? Különben is, még mielőtt megmondta volna, volt önnek olyan neve, amit tudtam. Valjean csodálkozva nyitotta tágra a szemeit. Igazán? Ön tudta, hogy hívnak engem? Igen, felelte a püspök, önt úgy hívják, hogy fivérem. Ebben az egyházban az egyházközségeink és kórumaink nem a mi tulajdonaink, hanem Jézus Krisztuséi. Bárki, aki belép a gyülekezeti házainkba, otthon kell, hogy érezze magát. Annak felelőssége, hogy mindenkit üdvözöljünk, egyre fontosabb. A világ, amelyben élünk, egyre jobban felbojdul. Az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló közlekedési lehetőségek, a kommunikáció sebessége, valamint a gazdasági környezet globalizációja miatt a Föld egyetlen hatalmas faluvá válik, ahol az emberek és nemzetek találkoznak, kapcsolatot teremtenek és úgy elegyednek egymással, mint azelőtt soha. E hatalmas világméretű változások a mindenható Isten tervei szerint következnek be. Az ő kiválasztottjainak összegyűjtése a Föld négy szegletéből nem csupán azáltal jön létre, hogy misszionárisok küldetnek messzi országokba, hanem a más helyekről, ami saját városainkba és környékünkre érkező emberek által is. Annélkül, hogy ennek tudatában lennénk, sokakat az Úr vezet el olyan helyekre, ahol hallhatnak az evangéliumról, és az ő nyájához csatlakozhatnak. Nagyon valószínű, hogy az egyházközségetekben lévő következő megtért egy olyan ember lesz, aki nem a szokásos baráti vagy ismerősi körötökbe tartozik. Ezt akár a megjelenéséből, az általa beszélt nyelvből, az öltözködéséből vagy bőrszínéből is észrevehetitek. Lehet, hogy ez az ember egy másik vallás szerint nevelkedett és másféle háttérrel vagy életstílussal rendelkezik. A barátkozás fontos papsági felelősség. Az Áron és Melkisedeki papsági kórumoknak a püspök irányítás alatt egységben kell dolgozniuk a nőtestvérekkel annak biztosítása érdekében, hogy mindenkit szeretettel és kedvesen fogadjanak. A házi és látogató tanítók gondosan odafigyelnek arra, hogy senkiről se feledkezzenek meg, vagy hagyjanak figyelmen kívül. Együtt kell dolgoznunk azon, hogy az egyházközségeinkben és gyülekezeteinkben lelki egységet kovácsoljunk. Isten népe között is ilyen tökéletes egység volt, miután Krisztus az amerikai földrészre látogatott. A feljegyzések szerint, idézem, nem voltak lámániták vagy bármilyen iták, hanem egyek voltak, Krisztus gyermekei, Isten királyságának örökösei, idézetbe zárva. Egységet nem érhetünk el úgy, hogy figyelmen kívül hagyunk vagy elszigetelünk olyan egyháztagokat, akik mások vagy gyengébek, és csak a hozzánk hasonlókkal barátkozunk. Éppen ellenkezőleg, egységességre csak úgy lehet szert tenni, hogy üdvözöljük és szolgáljuk azokat, akik újak, vagy akiknek valamilyen különleges szükségletük van. Ezek az emberek áldást jelentenek az egyház számára, és lehetőségeket biztosítanak nekünk arra, hogy szolgáljuk őket, és hogy ezáltal saját szívünket is megtisztítsuk. Így hát, fivéreim, a mi felelősségünk az, hogy kezet nyújtsunk minden olyan ember felé, aki megjelenik az egyház épületeink ajtajánál. Hálával és előítélet nélkül üdvözöljétek őket. Ha olyanok jönnek el az egyik gyűlésetekre, akiket nem ismertek, szívélyesen üdvözöljétek őket, és üljetek melléjük. Kérlek benneteket, hogy ti tegyétek meg az első lépést, hogy érezzék, szívesen látjátok és szeretitek őket, és ne arra várjatok, hogy ők üljenek oda hozzátok. Az első találkozás után pedig gondolkozzatok el azon, hogy miként szolgálhatnátok őket. Egyszer hallottam egy egyházközségről, ahol két siket nőtestvér keresztelése után két csodálatos segítő életi nőtestvér úgy döntött, hogy megtanulják a jelnyelvet, hogy még jobban tudjanak majd kommunikálni az új megtértekkel. Mi csodálatos példája ez az evangéliumi testvéreink iránt mutatott szeretetnek. Bizonyságomat teszem arról, hogy mennyi atyánk számára senki sem jövevény. Nincs olyan ember, akinek a lelke ne lenne becses az ő számára. Péterrel együtt én is bizonyságomat teszem arról, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Imádkozom azért, hogy amikor az Úr összegyűjti az ő nyáját az utolsó napon, mindannyiunknak ezt mondhassa, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mi pedig azt mondjuk neki, mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Ő pedig így válaszol nekünk, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Jézus Krisztus nevében. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
tavaly áprilisban támogattak általános felhatalmazottként, éppen misszióelnökként szolgáltam Indiában. A szolgálatom során első kézből tapasztaltam meg, amit egy korábbi misszióelnök mondott nekem. Ennek az egyháznak a misszionáriusai egyszerűen bámulatosak. Az egyik kiváló misszionáriusunk, akivel Funk nőtestvérrel együtt szolgáltunk, Pokhrel Elder volt Nepálból. Mindössze 2 éve volt az egyház tagja, amikor elhívást kapott, hogy az indiai Bangalore misszióban szolgáljon, amely egy angol nyelvű misszió. Elmondhatná nektek, mennyire nem volt felkészülve. Érthető is volt. Nem látott misszionáriust egészen addig, míg maga az nem lett. Annyira sem beszélt angolul, hogy megértse az utasításokat, amelyeket az elhívásával együtt készhez kapott. Amikor jelentkezett a misszionárius képző központban, ahelyett, hogy szép öltönyt, fehér ingeket és nyakkendőket pakolt volna be, saját szavaival élve, 5 farmelnadrág, néhány póló és egy csomó hajzselé volt a csomagjában. Még azután is, hogy beszerezte a megfelelő ruházatot, az első hetekben minden áldott nap szörnyen alkalmatlannak érezte magát. Így jellemezte a missziója ezen szakaszát. Idéze, nem csak az angol volt nehéz, hanem a munka is legalább ennyire nagy kihívást jelentett. Ráadásul éhes és fáradt voltam, valamint honvágyam is volt. Bár a körülmények kemények voltak, én eltökéltem magam. Gyengének és alkalmatlannak éreztem magam. Ilyenkor mindig mennyei atyámhoz imádkoztam, hogy segítsen. Kivétel nélkül, minden egyes alkalommal, amikor imádkoztam, vigaszt éreztem. Idézet vége. Bár a misszionáriusi munka új és kihívást jelentő volt Pokhrel Erde számára, ő mégis hatalmas hittel és hűséggel szolgált, törekedve arra, hogy megértse és kövesse mindazt, amit a szentírásokból, a Prédikáljátok Evangéliumot című könyvből, valamint a missziós vezetőitől tanult. Hatalmas erővel tanította az evangéliumot, angolul, és kiváló vezető lett. A missziója után egy kis időt Nepálban töltött, majd visszatért Indiába, hogy folytassa tanulmányait. Január óta gyülekezeti elnökként szolgál új Delhiben. A misszionáriusként megtapasztalt valódi növekedésnek köszönhetően továbbra is sokat tesz az egyház valódi növekedéséért Indiában. Hogyan lett ebből a fiatalemberből, aki sohasem látott misszionáriust azelőtt, ilyen nagy lelki erővel rendelkező misszionárius? Hogyan nyerhettek lelki erőt misszionáriusként, hogy megnyissátok a missziós szolgálatotok területén élők ajtaját, bejövő leveleinek mappáját és szívét is? Mint általában, a válaszok most is a Szentírásokban és az élő próféták és apostolok szavaiban találhatóak. Amikor 1837. júliusában először kezdték hirdetni az evangéliumot Angliában, az Úr kinyilatkoztatta: akiket az én nevemben küldesz, testvéreid, a tizenkettek hangja által, akiket megfelelőképpen ajánlotok és felhatalmaztok, azoknak hatalmában áll majd királyságom ajtajának megnyitása minden olyan nemzet előtt, ahová csak elkülditek őket. Bárhová is küldenek, bármelyik misszióba is jelölnek ki. Legyetek tudatában, hogy a tizenkettek egy tagja megfelelő módon ajánlást adott erre a megbízásra, így az Úr profétái hívott el benneteket. Ti is profécia, valamint felhatalmazással rendelkező kézrátétele által lettetek elhívva. Az Úr ezután elárulta a feltételeit is annak, hogy ez az ígéret beteljesedjen. Azt mondta: amennyiben, ami azt jelenti, hogy az ígéret akkor teljesedik be, ha ők, vagyis a kiküldött misszionáriusok megalázkodnak én előttem, és megmaradnak szavamban, és hallgatnak lelkem hangjára. Az Úr ígéretei világosak. Annak érdekében, hogy rendelkezzetek a lelki hatalommal, hogy Isten királyságának ajtaját megnyissátok abban a nemzetben, ahová küldtek, alázatosnak és engedelmesnek kell lennetek, valamint képesnek arra, hogy meghalljátok és kövessétek a lelket. E három tulajdonság szorosan összekapcsolódik. Ha alázatosak vagytok, akkor engedelmesek is akartok lenni. Ha engedelmesek vagytok, érzitek majd a lelket. A lélek alapvető jelentőségű, hiszen ahogyan Ezra Taft Benson elnök is tanította, a lélek nélkül soha nem jártok sikerrel, függetlenül a tehetségeitektől és képességeitektől. Misszió elnökként időnként olyan misszionáriusokkal készítettem interjút, akik azért küszködtek, mert nem voltak még teljesen tiszták. Lelki lehetőségeiknél alacsonyabb szinten éltek. Nem számított, milyen keményen dolgoztak, vagy milyen sok jót tettek. Nem voltak képesek békességet érezni, és teljes mértékben élvezni a Szentlélek társaságát, amíg meg nem alázkodtak, teljes bűnbánatot nem tartottak, és nem részesültek a szabadító irgalmában és kegyelmében. Az Úr azért utasítja szolgáit, hogy legyenek alázatosak, mert a lelki gyógyulás folyamata a megtört szívvel veszi kezdetét. Gondoljatok csak bele, mennyi jó származik abból, ha valami megtörik. A földet feltörik, hogy a búzát elvethessék. A búzát megtörik, hogy kenyér lehessen. A kenyeret megtörik, hogy az úrvacsora jelképe lehessen. Amikor a bűnbánó megtört szívvel és töredelmes lélekkel részesül az úrvacsorából, akkor meggyógyul. Amikor bűnbánatot gyakorolunk, és Jézus Krisztus engesztelésén keresztül gyógyulást nyerünk, akkor sokkal többet kínálhatunk a szabadítónak a szolgálatunk során. Igen, jöjjetek hozzá, és ajánljátok fel neki teljes lelketeket felajánlásként. Ha a bűnterhe nyomaszt benneteket, és bűnbánatot kell gyakorolnatok, kérlek, tegyétek ezt meg azonnal. Amikor a szabadító meggyógyította a betegeket, gyakran arra kérte őket, hogy álljanak fel. A Szentírások feljegyzik, hogy ezt azonnal, késlekedés nélkül meg is tették. Ahhoz, hogy lelki betegségeitekből gyógyulást kapjatok, fogadjátok el az ő felkérését, hogy álljatok fel. Késlekedés nélkül beszéljetek a püspökötökkel, gyülekezeti elnökötökkel, vagy misszió elnökötökkel, és már most indítsátok el a bűnbánat folyamatát. Az engesztelés gyógyító hatalma békét hoz majd a lelketekbe, és képessé tesz benneteket arra, hogy érezzétek a Szent Lelket. A szabadító áldozata minden mértéket felülmúl. Bűneink ezért, legyenek bár számosak és súlyosak, végesek és megvalhatók, elhagyhatók és megbocsáthatók. És mi nagy az ő öröme a lélekben, amely bűnbánatot tart. A tan és a szövetségekben található következő ígéret igen erőteljes. Gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény. Akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt. Amikor erényes életet éltek, békés magabiztosságot éreztek majd azzal kapcsolatban, hogy miként álltok Isten előtt, és veletek lesz a lélek hatalma. Néhányan azok közül, akik újak még az egyházban, vagy a közelmúltban tértek vissza a teljes tevékenységbe, azt mondhatják, most érdemes vagyok, és vágyam is van a szolgálatra, de nem tudom, hogy elegendő tudásom van-e. Áprilisban Thomas S. Monzon elnök így tanított bennünket, idézett. Az igazságról való tudásra, valamint a legnagyobb kérdésekre adott válaszokra akkor teszünk szert, amikor engedelmeskedünk Isten parancsolatainak, idézet vége. Milyen biztonságot ad az a tudat, hogy az engedelmesség által tudást nyerhetünk? Mások talán úgy érzik, hogy korlátozottak a felajánlható tehetségeik, képességeik vagy tapasztalataik. Ha ilyen aggodalmaitok vannak, jusson eszetekbe Pokrel Erdel élménye. Készüljetek fel, amilyen jól csak tudtok. Aztán legyetek tudatában, hogy mennyi atyánk majd felmagasztalja alázatos és engedelmes erőfeszítéseiteket. Richard G. Scott Elder a következő bátorító tanácsot adta. Idézem, amikor betartjuk az Úr parancsolatait, és önzetlenül szolgáljuk a gyermekeit, annak természetes következménye az Istentől kapott hatalom. Hatalom arra, hogy képesek legyünk többet tenni, mint amit önerőnkből megtehetnénk. Meglátásaink, tehetségeink, képességeink bővülnek, mert erőt és hatalmat kapunk az Úrtól. Idézet vége. Amint bíztok az Úrban és az ő jóságában, a mindenható Isten rajtatok keresztül megáldja majd a gyermekeit. Hollings Elder, Nevada államból, már a missziója elején megtanulta ezt. Egy nappal Indiába érkezése után Funk nőtestvérrel és velem Rajamundriba az első területére utazott. Aznap délután Hollings Elder és Ganaparam Elder meglátogatott egy egyháztagot és az édesanyját. Az édesanyja szeretett volna többet tudni az egyházról, mert látta, hogyan áldotta meg az evangélium a leánya életét. Funk nőtestvér is csatlakozott hozzájuk, hogy barátkozzon az anyukával. Mivel a tanítás angolul hangzott el, az édesanyja viszont csak telugu nyelven beszélt, egy testvér is eljött a gyülekezetből, hogy fordítsa az elhangzottakat. Hollings Elder feladata az első tanítás alkalmával az volt, hogy az első látomásról beszéljen. Joseph próféta szavait használva. Amikor elértek idáig a leszkében, Funk nőtestvérhez fordult és azt kérdezte, elmondjam szóról szóra, tudván, hogy úgyis lefordítják majd. Ő azt válaszolta, mondd el szóról szóra, hogy a lélek tanúsítani tudja, amit mondasz. Amikor ez az új misszionárius a próféta szavait idézve őszintén tanított az első látomásról, ennek a kedves nőtestvérnek az arca megváltozott. Könnyek szöktek a szemébe. Amikor Hollings Elder befejezte ezt a dicsőséges üzenetet, és még mielőtt a tolmácsolásra kerülhetett volna sor, az édesanyja anyanyelvén, könnyek között azt kérdezte, megkeresztelkedhetek? És tanítanátok a fiamat is? Fiatal szolgatársaim, naponta nyílnak meg ajtók és szívek az evangélium üzenete előtt. Egy olyan üzenet előtt, amely reményt, békét és örömet hoz Isten gyermekeinek szerte a világon. Ha alázatosak is, engedelmesek vagytok, és hallgattok a lélek hangjára, akkor hatalmas boldogságra leltek majd misszionáriusként végzett szolgálatotokban. Mi csodás időszak is ez a misszionáriusi munkára, amikor az Úr meggyorsítja munkáját. Bizonyságomat teszem szabadítónkról, és az ő isteni parancsáról, miszerint elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez az ő egyháza, élő prófétákon és apostolokon keresztül vezeti. A következő órában az első elnökség tanít majd bennünket. Mormonhoz hasonlóan legyünk gyors megfigyelők, hogy amikor a hívás érkezik, érdemesen és készen álljunk arra, hogy a lélek hatalmával jelenthessük ki. Íme, én Jézus Krisztusnak, Isten fiának a tanítványa vagyok. Ő hívott el engem, hogy hirdessem igéjét a népe között, hogy örökké tartó életük lehessen. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a Tégy mindig jót című himnuszt. Az éneket követően Dieter F. Udorf elnök, az első elnökség második tanácsosa fog hozzánk szólni. Azután az én kiváltságom lesz, hogy szólatok hozzátok.
What a beautiful sight that is to be.
Milyen gyönyörű látvány, és milyen jó itt lenni veletek, papságviselők, itt a konferencia központban, és együtt lenni azokkal, akik világszerte csatlakoznak hozzánk. Amikor fiatal voltam, az elesés és a felállás egyetlen mozdulatsornak tűnt. Az évek múltával azonban arra a nyugtalanító megállapításra jutottam, hogy a fizika törvényei megváltoztak, és nem az én javamra. Nemrégiben síelni voltam a 12 éves fiúnokámmal. Nagyon jól éreztük magunkat együtt, amíg egy jeges területre vetődve gyönyörű esést nem mutattam be egy meredek lejtőn. Minden trükköt bevetettem, hogy fel tudjak állni. De mind hiába. Elestem, és nem tudtam felállni. Fizikailag rendben voltam, de az egóm egy kissé sajgott. Így aztán ügyeltem rá, hogy a fejvédőm és a síszemüvegem megfelelően álljon a helyén, mivel nem szerettem volna, hogy a többi síelő felismerjen. Láttam magamat, ahogy ott ülök tehetetlenül, miközben a többiek elegánsan elsiklanak mellettem, barátságosan odakiáltva, hogy jó napot, Uchtdorf testvér! Azon kezdtem morfondírozni, hogy hogyan tudnék megmenekülni. Ekkor ért oda mellém az unokám. Elmondtam neki, hogy mi történt, de úgy láttam, nem igazán érdekli a magyarázatom, hogy miért is nem tudok felállni. A szemembe nézett, kinyújtotta a kezét, megragadta az enyémet, és határozottan így szólt: Opa, most már menni fog. Abban a pillanatban talpon voltam. Még most is hihetetlenül csóválom a fejemet emiatt. Ami addig lehetetlennek tűnt, azonnal valósággá vált, mert egy 12 éves fiú kinyújtotta felém a kezét, és azt mondta, most már menni fog. Magabiztosságot, lelkesedést és erőt öntött belém. Fivérek, adódhatnak olyan alkalmak az életünkben, amikor úgy tűnik, meghaladja a képességünket, hogy felálljunk és tovább menjünk. Aznap azon a hófette lejtőn megtanultam valamit. Még ha úgy is gondoljuk, hogy nem tudunk felállni, még akkor is van remény, és néha csak az kell, hogy valaki a szemünkbe nézzen, megragadja a kezünket, és azt mondja, most már menni fog. Talán azt gondoljuk, hogy a nők hajlamosabbak alkalmatlannak és csalódottnak érezni magukat, mint a férfiak. És hogy őket nagyobb mértékben érinti ez, mint minket. Nem vagyok biztos abban, hogy ez így van. A férfiak is megtapasztalják a bűntudatot, a depressziót és a kudarc élményt. Színnel lehetjük azt, hogy ezek az érzések nem zavarnak minket, pedig zavarnak. Olyan súllyal nehezednek ránk kudarcaink és hiányosságaink, hogy már kezdjük azt gondolni, soha nem fogunk sikerre járni. Még azt is feltételezhetjük, hogy mivel korábban is elestünk már, bukásra vagyunk kárhoztatva. Ahogyan azt egy szerző megfogalmazta, így törjük a csapást, hajtjuk hajónkat előre, szemben az árral, hogy a végén mindig a múltba érkezzünk. Szemtanúja voltam már, amikor nagyszerű lehetőségekkel és kegyelemmel megáldott férfiak felhagytak Isten királysága építésének kihívásokkal rejtő munkájával, mert egy-két alkalommal kudarcot vallottak. Ígéretes férfiak voltak, akik kiváló papságviselők és Isten remek szolgái lehettek volna. De mert megbotlottak és elcsüggettek, visszavonultak a papsági kötelezettségeiktől, és könnyebb, ám kevésbé méltó törekvésekbe fogtak. És így haladnak tovább, pusztán árnyékát élve annak az életnek, amelyet élhettek volna, soha nem emelkedve fel ahhoz a lehetőséghez, amely a születési előjoguk lenne. A költő kisiralma szerint azon szerencsétlen lelkek közé tartoznak, akik úgy halnak meg, hogy muzsikájuk java még nem csendült fel. Senki sem szeret kudarcot vallani. Azt pedig különösen nem szeretjük, ha mások, különösen a szeretteink tanulj annak, hogy kudarcot vallunk. Mindannyian tiszteletre és elismerésre vágyunk. Bajnokok akarunk lenni, de mi, halandók nem válunk bajnokká erőfeszítés nélkül, fegyelem nélkül, vagy anélkül, hogy hibáznánk. Fivérek, a sorsunkat nem az határozza meg, hogy hányszor botlunk meg, hanem az, hogy hányszor kelünk fel, poroljuk le a ruhánkat, és lépünk tovább. Tudjuk, hogy ez a halandó élet vizsga, de mivel mennyi atyánk tökéletes szeretettel szeret minket, megmutatja nekünk, hol találjuk a helyes válaszokat. Megadta nekünk a térképet, mellyel átnavigálhatunk az ismeretlen területeken és váratlan megpróbáltatásokon, melyekkel mindannyian szembesülünk. A proféták szavai részét képezik e térképnek. Amikor eltévedünk, amikor elesünk vagy eltávolodunk mennyei atyánk útjától, a proféták szavai megmondják nekünk, hogyan álljunk fel, és jussunk vissza az útra. A proféták által az évszázadok során tanított összes tantétel közül az, amely újra és újra hangsúlyt kapott, az a reményteljes és szívet melengető üzenet, hogy az emberiség bűnbánatot tarthat, útirányt változtathat, és visszatérhet a tanítványi mi volt igaz ösvényére. Ez nem jelenti azt, hogy könnyedén szabad vennünk a gyöngeségeinket, hibáinkat vagy bűneinket. És fontos különbség rejlik abban, hogy a bűn feletti szomorúságunk bűnbánathoz vagy kétségbeeséshez vezete. Pál apostol azt tanította, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, bűnbánatot szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Az Isten szerint való szomorúság változása és reményre ösztönöz az engesztelés által. A világ szerint való szomorúság lehúz bennünket, kioltja a reményt, és arra sarkal minket, hogy engedjünk a további kísértésnek. Az Isten szerint való szomorúság megtéréshez és szívbéli változáshoz vezet. A bűn gyűlöletére és a jóság szeretetére indít bennünket. Arra ösztökél, hogy álljunk fel és járjunk Krisztus szeretetének világosságában. A valódi bűnbánat a változásról szól, nem a kínról és a gyötrelemről. Meg lehet az engedetlenség feletti szívből jövő megbánás és valódi sajnálkozás gyakorta fájdalmas, mégis fontos lépést jelentenek a bűnbánat szent folyamatában. Amikor azonban a bűntudat öngyűlöletet ébreszt bennünk, vagy megakadályoz minket abban, hogy újra talpra álljunk, akkor inkább gátolja, mint sem elősegíti a bűnbánatunkat. Fivérek, létezik egy jobb út. Keljünk fel, és váljunk Isten férfiaivá. Van egy bajnokunk, a szabadító, aki átkelt a halál árnyékának völgyén érettünk. Váltságul adta magát a mi bűneinkért. Soha senkiben nem volt nagyobb szeretet ennél. Jézus Krisztus, a fogyatkozás nélküli bárány, önként feküdt fel az áldozati oltára, és megfizette bűneink árát az utolsó fillérig. Magára vette szenvedésünket, a saját vállára vette terheinket és vétkeinket. Drága barátaim, amikor úgy döntünk, hogy hozzájövünk, amikor magunkra vesszük az ő nevét, és bátran járunk a tanítványi mi volt ösvényén, akkor az engesztelés révén nem csupán a boldogság és az e világban elnyerhető békesség ígéretét kapjuk, hanem az örök életét is az eljövendő világban. Amikor hibázunk, amikor bűnkövetünk el és elesünk, gondoljunk bele, mit jelent igazán bűnbánatot tartani. Azt jelenti, hogy szívünket és akaratunkat Isten felé fordítjuk, és feladjuk a bűnt. A valódi, szívből jövő bűnbánat azt a mennyei bizonyosságot rejti magában, hogy most már menni fog. Az ellenség egyik módszere fejlődésünk megakadályozására az, hogy összezavar bennünket azzal kapcsolatosan, hogy kik is vagyunk valójában, és mire is vágyunk igazából. Szeretnénk együtt lenni a gyermekeinkkel, ugyanakkor szeretnénk a kedvenc férfias hobbiainknak is hódolni.
We want to lose weight.
Szeretnénk lefogyni. Ugyanakkor szeretnénk jó ízen falatozni a hőn áhított ételekből. Szeretnénk Krisztusivá válni, ugyanakkor szeretnénk jól megmondani a magunkét annak, aki bevágott elénk a forgalomban. Sátánnak az a célja, hogy arra kísértsen bennünket, hogy adjuk fel az igaz boldogság és az örök értékek felbecsülhetetlen értékű igaz gyöngyeit egy műanyag utánzatra, amely pusztán illúziója és hamisítványa a boldogságnak és az örömnek. Egy másik módszer, melyen az ellenség el akarja venni a kedvünket a talpraállástól, az, hogy rá akar venni bennünket, hogy ránk kényszerítettként tekintsünk a parancsolatunkra. Azt hiszem, emberi gyarlóság, hogy ellenállunk minden elképzelésnek, amely úgy tűnik, nem tőlünk ered. Ha az egészséges táplálkozásra és a testmozgásra csupán orvosunk elvárásaként tekintünk, akkor valószínűleg kudarcot fogunk vallani. Ha arra vonatkozó döntésünként tekintünk rájuk, hogy kik vagyunk és mivé szeretnénk válni, akkor nagyobb eséllyel fogunk az úton maradni és sikerre járni. Ha a házi tanítást csupán a szövegelnök céljának tekintjük, akkor talán kevesebb energiát fektetünk bele. Ha a saját célunkként tekintünk rá, olyas valamiként, amit meg szeretnénk tenni azért, hogy Krisztusibbá váljunk és másoknak szolgáljunk, akkor nem pusztán eleget fogunk tenni a kötelezettségünknek, hanem oly módon fogjuk végezni, hogy azzal valóban áldást hozunk a látogatott családok és a saját családunk életére egyaránt. Gyakorta megesik, hogy épp mi vagyunk azok, akiket felsegítenek a barátaink vagy a családunk. Ha azonban figyelő szemmel és a gondoskodó szív indítatásából nézünk körül, meg fogjuk látni azokat a lehetőségeket, melyeket az Úr elénk helyez, hogy segíthessünk másoknak ismét talpra állni és igaz lehetőségeik felé haladni. A Szentírások ezt tanácsolják, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Nagy lelki erő forrását jelenti, ha fedhetetlen és igaz lelkű életet élünk, és nem tévesztjük szem elől, hol szeretnénk lenni az örökké valóságokon át. Még ha ezt az isteni cél csupán a hit szemével látjuk is, az segíteni fog megmaradnunk az úton. Amikor figyelmünk főként a mindennapos sikerekre vagy kudarcokra összpontosul, letérhetünk az útról, eltévedhetünk és eleshetünk. Ha tekintetünket magasabb célokra szegezzük, az segíteni fog jobb fiakká és fivérekké, kedvesebb apákká, illetve szeretetteljesebb férjekké válnunk. Még azok is megbotolhatnak időnként, akik szívüket isteni célok felé fordítják, de nem fognak vereséget szenvedni. Bíznak Isten ígéreteiben, és rájuk támaszkodnak. Újra talpra fognak állni az igaz lelkű Istenbe vetett hittel, és a nagyszerű jövő inspiráló látomásával. Tudják, hogy most már menni fog. Minden embernek, legyen akár fiatal, akár idős, van már személyes tapasztalata az eleséssel. Mi, halandók, sokszor bukdácsolunk. De amíg hajlandók vagyunk újra talpra állni és tovább haladni az Istentől kapott lelki célok felé, tanulhatunk a kudarcból, és jobbá és boldogabbá válhatunk annak eredményeként. Drága barátaim, drága fivérek, lesz olyan idő, amikor úgy fogjátok gondolni, hogy nem tudtok felállni, vagy tovább haladni. Kérlek benneteket, bízzatok a szabadítóban, és az ő szeretetében, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, a visszaállított evangélium erejével és reménységével képesek lesztek kihúzni magatokat, és tovább haladni. Fivéreim, szeretünk benneteket, imádkozunk értetek, akár újdonsült édesapák vagytok, akár idősebb papságviselők, vagy újonnan elrendelt diakonusok, gondolatainkban tartunk benneteket. Az Úr is törődik veletek, és hallanatok kellene, ahogy Monson elnök imádkozik értetek. Elismerjük, hogy utatok néha nehéz lesz, de ezt az ígéretet teszem nektek az Úr nevében. Keljetek fel, és járjatok megváltónk és szabadítónk nyomdokaiban, és akkor egy nap örök hálával fogtok visszatekinteni, amiért azt választottátok, hogy bíztok az engesztelésben, és arra való erejében, hogy felemeljen benneteket, és erőt adjon nektek. Drága barátaim és fivéreim, nem számít, hányszor csúsztatok meg, vagy estetek el, álljatok fel. Dicsőséges rendeltetésetek van. Húzzátok ki magatokat, és járjatok Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának világosságában. Erősebbek vagytok, mint gondolnátok. Sokkal többre vagytok képesek, mint el tudnátok képzelni. Most már menni fog. Erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
All of us.
Mindannyiunknak megadatott az az áldás, hogy felelősek vagyunk másokért. Isten papságát viselni azt jelenti, hogy Isten felelősségre von bennünket az ő gyermekeinek örök életéért. Ez valóságos, csodálatos, és olykor erőnket meghaladónak tűnhet. Vannak ma este itt olyan elder kvórumának elnökei, akik tudják, miről beszélek. Nézzük, mi történt az egyik őtökkel. Valószínűleg már sokatokkal előfordult, akár többször is. A részletek ugyan változnak, de az alaphelyzet ugyanaz. Egy általatok kevésbé ismert elder a segítségeteket kérte. Úgy alakultak a dolgai, hogy még ma át kell költöznie a feleségével és a kisbabájukkal egy másik lakásba a közelben. A feleségével már kölcsönkérték az egyik barátjuk furgonját a mai napra, hogy a személyes dolgaikat és háztartási eszközeiket átszállítsák. A barátjuk kölcsönadta az autót. A fiatalapa elkezdte bepakolni a dolgait a kocsiba, de már a legelején megsérült a háta. A barát, akitől a furgont kölcsönkérték, nem érte, hogy segítsen. A fiatal apa kétségbe esett helyzetben érezte magát, rád gondolt az elderek kvórumának elnökére. Mire segítséget kért, már késő délután volt. Aznap estére egy egyházi gyűlés is tervben volt. Már megígérted a feleségednek, hogy segítesz az otthoni teendőkben aznap. A gyermekeid is megkértek, hogy csináljatok meg valamit közösen, de még nem kerítettél rá sort. Azt is tudtad, hogy a kvórum tagjai, különösen a leginkább hithűek, akiknek általában szólni szoktál, ha segítségkel, hozzád hasonlóan el vannak foglalva. Az Úr tudta, hogy ilyen napjaid is lesznek, amikor elhívott ebbe a pozícióba, ezért egy történetet is adott neked, hogy buzdítson. Egy túlterhelt papságviselőnek szóló példázat ez. Olykor az irgalmas szamaritánus történetének is hívjuk. Ez azonban valójában egy nagyszerű papságviselő története ezekben a sűrű utolsó napokban. A történet ugyanis tökéletesen illik a túlterhelt papsági szolgálóra. Csak emlékezzetek rá, hogy ti a szamaritánusok vagytok, nem pedig a pap vagy a lévita, aki elmentek a sebesült mellett. Lehet, hogy nem jutott eszetekbe ez a történet, amikor ilyen helyzetben voltatok. Imádkozom azonban, hogy a jövőben emlékezzetek rá, amikor ismét ilyen napok jönnek, mert bizonyosan jönni fognak. Nem szól arról a Szentírás, hogy a szamaritánus mit keresett a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton. Nem valószínű, hogy csak egyedül sétálgatott volna, hiszen tudnia kellett, hogy rablók leselkednek az óvatlanokra. Komoly utazáson volt, és szokás szerint volt vele egy málhás állat, valamint olaj és bor is. Az Úr szavai szerint, amikor a szamaritánus meglátta a sebesültet, megállt, mert könyörületességre indula. Nem csak könyörületet érzett, hanem cselekedett is. Soha nem felejtjétek a beszámoló konkrétumait. Idézet, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén, az ő tulajdon barmára vivé a vendégfogadó házához, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondá néki, viselj gondot rá, és valamit ezen fölül rá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. Idézet bezárva. Ti és azok a papságviselők, akiknek a vezetésére elhívást kaptatok, legalább három dologban biztosak lehettek. Először is, az Úr megadja nektek, ha kéritek, a könyörületet, érzését, amelyet ő is érez a szükséget látók iránt. Másodszor, másokat is ad majd, mint a fogadóst, akik csatlakoznak hozzátok a szolgálatotokban. És harmadszor, az Úr az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan bőségesen kárpótolja mindazokat, akik csatlakoznak hozzá a szükséget látók megsegítésében. Ti, kvórumelnökök, valószínűleg már nem egyszer cselekedtetek ezen bizonyosságok alapján. Másokat is felkértetek az Úr papságából, hogy segítsenek, bízva abban, hogy könyörülettel reagálnak. Nem féltetek azokat megkérni, akik korábban a leggyakrabban reagáltak, mert tudtátok, hogy könnyen éreznek könyörületet. Azzal a tudattal kértétek meg őket, hogy a múltban már érezték az Úr bőkezűségét, amikor úgy döntöttek, hogy segítenek. Megkértetek olyanokat is, akik eleve nagyon leterheltek voltak, tudván, hogy minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb a kárpótlás, amit az Úrtól nyernek. Akik pedig a múltban már segítettek, érezték a szabadító, túlcsorduló háláját. Könnyen előfordulhat, hogy arra éreztetek késztetés, hogy ne kérjetek meg valakit, hogy segítsen fel majd lepakolni azt az autót. Vezetőként jól ismeritek a kvórum tagjaitokat és a családjaikat. Az Úr tökéletesen ismeri őket. Tudja, kinek a feleség áll az összeomlás szélén, mert a férje nem tudott időt találni arra, hogy megtegye számára, ami szükséges ahhoz, hogy gondoskodjon róla. Tudja, mely gyermekek kapnak áldásokat abból, hogy látják, amit apjuk még egy alkalommal segíteni indul másokon, illetve melyeknek van szüksége arra az érzése, hogy számítanak annyira az apjuknak, hogy azon a napon velük tölti az idejét. Azt is tudja azonban, hogy kinek lenne szüksége a szolgálatra szólító felhívásra, aki talán nem tűnik majd lelkes és készséges jelöltnek. Nem ismerhetitek tökéletesen az összes kvórumtagot, Isten azonban igen. Így hát, ahogyan már oly sokszor, most is imádkoztatok, hogy megtudjátok, kit kérjetek meg mások szolgálatára. Az Úr tudja, kinek származik majd áldás abból, ha segítségre kérik, és kinek hoz áldást a családjára az, ha nem kérik meg. Ez az a kinyilatkoztatás, amelyet elvárhattok, amikor a papságban vezettek. Láttam ezt megtörténni fiatal emberként. A papok kvórumának első segéde voltam. Egy nap a püspök hívott otthon, azt mondta, hogy szeretné, ha elmennék vele meglátogatni egy özvegyet, aki komoly szükséget szenved. Miközben otthon arra vártam, hogy felvegyen, nem értettem valamit. Tudtam, hogy a püspöknek erős és bölcs tanácsosai vannak. Egyikük híres bíró volt, a másik pedig egy nagy vállalatot irányított, és később általános felhatalmazott lett belőle. A püspök is általános felhatalmazottként szolgált a későbbiekben. Miért egy tapasztalatlan papnak mondta a püspök, hogy a segítségedre van szükségem? Nos, ma már jobban tudom, mit mondott valójában. Az Úr meg szeretne áldani téged. Az özvegy otthonában láttam, amit elmondja az asszonynak, hogy nem kaphat támogatást az egyháztól, amíg ki nem tölti a költségvetési nyomtatványt, amelyet korábban már ott hagyott nála. Hazafele kuncogott a megrökönyödésemen, és azt mondta, Hell, ha kordában tudja tartani azt, hogy mire költ, akkor képes lesz másoknak is segíteni, idézet bezárva. Egy másik alkalommal a püspök elvitt magával egy alkoholista szülőpár otthonába, akik két megrettent kislányt küldtek az ajtóhoz, hogy fogadjanak bennünket. Miután beszélgetett a két kislánnyal, visszaindultunk, és azt mondta nekem, még nem változtathatunk az életükben lévő tragédián, de most már érzik, hogy az Úr szereti őket. Idézet bezárva. Egy másik este egy olyan férfi otthonába vitt, aki már évek óta nem jött az egyházba. A püspök elmondta neki, mennyire szereti őt, és milyen nagy szüksége van rá az egyház községnek. Úgy tűnt, mindez nincs különösebb hatással a férfira. Az úriember még egy sörös üveget is felrugott ennek érdekében, hogy tudtunk rajta, hogy nem lát minket szívesen, de az püspök ezt lerázta magáról. Rám viszont ennek az élménynek és minden további alkalomnak, amikor a püspök magával itt komoly hatása volt. Nem áll módommal megtudni, hogy a püspök vajon imádkozott-e arról, hogy melyik papnak jelentenének áldást ezek a látogatások. Lehet, hogy sok más alkalommal más papokat vitt magával, az Úr azonban tudta, hogy egy napon majd én is püspök leszek, aki felkéri a kihűlt hitűeket, hogy térjenek vissza az evangélium melegéhez. Az Úr tudta, hogy egy napon olyan papsági felelősséget kapok majd, amely mennyi atyánk több száz és több ezer keserves fizikai szükséget látó gyermeké iránt a szolgálatra hív. Ti fiatal férfiak nem tudhatjátok, milyen papsági szolgálatra készít fel benneteket az Úr. Minden papságviselő számára a nagyobb kihívás azonban a lelki segítségnyújtás. Mindannyiunknak megadatott ez a feladat, ez együtt jár azzal, hogy egy kvórum tagjai vagyunk, ez együtt jár azzal, hogy egy család tagjai vagyunk. Ha bárkinek a hitét megtámadja a sátán a kvórumotokban vagy a családotokban, akkor könyörületet éreztek. A szamaritánus által nyújtott szolgálathoz és irgalmassághoz hasonlóan ti is a sebeikre való gyógyító balzsammal szolgáljátok őket szükségük idején. Teljes idejű misszionáris szolgálatotok idején ezrekhez juttok majd el, akik hatalmas lelki szükségleteket látnak. Amíg ti nem tanítjátok őket, sokan nem is lesznek tudatában annak, hogy lelki sebesüléseik vannak, melyek, ha nem kapnak kezelést, végtelen nyomorúságba taszítják őket. Az Úr megbízásában jártok majd, hogy megmentsétek őket. Kizárólag az Úr képes beköltözni a lelkisebeiket, amikor elfogadják az örök élethez vezető szertartásokat. Kvórumtagként, házi tanítóként és misszionárisként sem vagytok képesek segíteni az embereknek a lelkisérülések helyreállításában, csak ha a saját hitetek élénk. Ez sokkal többet jelent annál, hogy rendszeresen olvassátok a szentírásokat és imádkoztok felettük. A pillanatnyi ima és a szentírásokra vetett gyors pillantás nem elégséges felkészülés. A biztosíték arról, hogy mire lesz szükségetek, a tan és a szövetségek 81. szakaszában található tanácsból származik idézet. Azon se aggodalmaskodjatok előre, hogy mit mondjatok. Inkább tegyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott órában megadatik nektek az a rész, ami minden egyes embernek kimérendő, idézet bezárva. Erre az ígéretre csak akkor tarthatunk igényt, ha félretesszük, vagyis felhalmozzuk az élet szavait, mégpedig folyamatosan. Az eszentírásban szereplő félretenni, vagy kincsként felhalmozni kifejezés nekem azt sugallja, hogy a szavakhoz érzések társulnak. Például, amikor olyas valakinek próbáltam segíteni, akit megingott Joseph Smith próféta isteni elhívásába vetett hitében, akkor visszaemlékeztem bizonyos érzésekre. Nem csupán a Mormon könyvében szereplő szavakra, az igazságról való bizonyság érzésére, amely minden alkalommal megérint akkor is, amikor csak néhány sort olvasok a Mormon könyvéből. Nem ígéretem, hogy ez az érzés mindenkihez eljön, aki kétségekkel küzd Joseph próféta vagy a Mormon könyvével kapcsán. Tudom, hogy Joseph Smith a visszaállítás prófétája. Tudom, hogy a Mormon könyve Isten szava, mert kincsként kezelem. Tapasztalatból tudom, hogy képesek vagytok elnyerni a lélektől az igazságról való bizonyosságot, mert hozzám is elérkezett. Nektek és nekem is rendelkeznünk kell ezzel a bizonyossággal, mielőtt az Úr olyan általunk szeretett utazók útjába helyez bennünket, akiket megsebesítettek az igazság ellenségei. Egy másik felkészülést is meg kell tennünk. Emberi tulajdonság, hogy megkeményedünk mások fájdalmával szemben. Ez az egyik oka, amiért a szabadító olyan sokat beszélt az engesztelésről, arról, hogy magára veszi mennyi atyánk minden gyermekének fájdalmát és bánatát, hogy tudja, hogyan lesz segítségünkre. Még mennyi atyánk halandó papságviselőinek legjobbjai sem érnek fel könnyen a könyörület ezen normájához. Emberi hajlamunk a türelmetlenség azon személy iránt, aki nem képes észrevenni a számukra oly egyértelmű igazságot. Óvatosnak kell lennünk, hogy türelmetlenségünk ne jelenjen meg ítéletként vagy elutasításként. Amikor arra készülünk, hogy az Úr papsági szolgáiként segítséget nyújtsunk, egy szentírásnak kell vezetnie minket. Tartalmaz egy ajándékot, amelyre szükségünk lesz utunk során, bárhová küldjön is minket az Úr. Az érgalmas szamaritánus birtokában volt ennek az ajándéknak. Nekünk is szükségünk van rá, és az Úr elmondta, hogyan találhatjuk meg. Ezért tehát, testvéreim, ha nincs bennetek jószívűség, akkor semmik vagytok, mert a jószívűség soha el nem múlik. Ragaszkodjatok tehát a jószívűséghez, ami a legnagyobb mindenek között, mert minden dolognak el kell múlnia. De a jószívűség Krisztus tiszta szeretete is örökké tart, és sorsa lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadatod, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak, hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglelhessen ez a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Azért imádkozom, hogy felkészültek legyünk mindazon papsági szolgálat biztosítására, melyet az Úr elénk állít halandó utazásunk során. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Testvérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Ugyancsak köszönjük az ároni papsági kórusnak a felemelő zenét, amelyet biztosítottak számunkra, és köszönjük mindazoknak, akik segítettek ennek az előadásnak az előkészületeiben. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli Nagy Istenünk mindenható keze című himnuszt. Azután a záróimát Walter F. González Elder fogja mondani a 70-ekből.
Tonight, in the conference center in Salt Lake City, and locations far and near.
Ma este a konferencia központban Salt Lake Cityben, és közel, távol, mindenütt a világon összegyűltek azok, akik Isten papságát viselik. Valóban királyi papság, sőt választott nemzetség vagytok, ahogyan azt Péter apostol kijelentette. Megtiszteltetés a kiváltság, hogy szólhatok hozzátok. Ifjú koromban a családunk nyaranta a Provo Canyonba utazott, mint egy 70 kilométernyire délre, és egy kissé keletre Salt Lake Citytől, ahol heteken át a családi nyaralóban laktunk. Mi fiúk mindig izgatottan vártuk, hogy lemehessünk a patakhoz pecázni, vagy a tóba úszni, és mindig igyekeztünk egy kisebb gyorsabb haladásra ösztökélni autónkat. Akkoriban édesapám egy 1928-as Oldsmobile-t vezetett. Ha túllépte az 55 km/h álomhatárt, édesanyám mondani kezdte, hogy lassabban, lassabban. Ilyenkor én így szóltam. Nyomjad neki, apa! Nyomjad! Apa olyan 55 km/h körüli sebességgel hajtott végig fel a Provo kanyonban, vagy amíg el nem értünk egy kanyarig, ahol utunkat állta egy junyáj. Néztük, ahogy több száz birka haladt el mellettünk, és úgy tűnt, mintha juhász nélkül mennének. Csak néhány kutya csaholt a sarkukban, ahogyan mendegéltek. Messze hátul aztán feltűnt a juhász is a lován. Nem volt rajta kantár, csak kötőfék. Időnként elbóbiskodva hajolt előre a nyerekben, hiszen a lova tudta, hogy merre menjen, a kutyák pedig csaholva tették a dolgukat. E jelenettel éles ellentétben állt az, amelyet a németországi Münchenben láttam sok évvel ezelőtt. Vasárnap reggel volt, és egy misszionáriusi konferenciára tartottunk. Kinéztem a misszionárnök autójának ablakán, és láttam, amint a pásztor kezében a botjával vezette a juhokat. Követték őt, bármerre is ment. Ha balra lépett, balra követték. Ha jobbra lépett, abba az irányba követték. Egyből összevetettem az igazi pásztort, aki vezette anyáját, és a juhászt, aki bágyatagon kaptatott a juhai mögött. Jézus azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet. Tökéletes példát mutat arra, hogy milyennek kell lennie az igazi pásztornak. Fivérek, Isten papságaként pásztori felelősséggel rendelkezünk. Az Úr bölcsessége útmutatást nyújt nekünk, mely által pásztorok lehetünk az egyház családjai számára, ahol szolgálhatunk, ahol taníthatunk, és bizonyságot tehetünk nekik. Ezt hívják házi tanításnak, és erről szeretnék ma este szólni hozzátok. Az egyházban minden egyházközség püspöke felügyeli a papságviselők kijelölését házi tanítókként, hogy havonta meglátogassák az egyháztagokat az otthonaikban. Párosával mennek, ahol lehetséges egy fiatal férfi, aki az ároni papságban pap vagy tanító, egy felnőtthöz csatlakozik, aki a melkíséreki papságot viseli. Amikor a felelősségi körükhöz tartozó családok otthonába látogatnak, az ároni papságviselőnek is részt kell vennie a tanításban. Az ilyen megbízás segít felkészülni ezeknek a fiatal férfiaknak a misszióra épp úgy, mint az egész életen át tartó papsági szolgálatra. A házi tanítási program egy modernkori kinyilatkoztatásra adott válasz, amely azt a parancsolatot adja mindenkinek, akit elrendeltek a papságba, hogy tanítson, kifejtsen, buzdítson, kereszteljen, és minden egyháztagházát meglátogassa, és buzdítsa őket arra, hogy hangosan és titokban is imádkozzanak, és minden családi kötelességnek eleget tegyenek, hogy mindig őrködjön az egyház felett, és velük legyen, és erősítse őket, és ügyeljen, hogy ne legyen gonoszság az egyházban, sem egymás iránti durvaság, sem hazudozás, rágalmazás, vagy gonosz beszéd. David O. McKay elnök arra intett, a házi tanítás az egyik legsürgetőbb és leghasznosabb lehetőség arra, hogy tápláljuk, inspiráljuk és vezessük atyánk gyermekeit. Ez isteni szolgálat, isteni elhívás. Házi tanítókként az a kötelességünk, hogy vigyük el a lelket minden otthonba és minden szívbe. Ha szeretik a munkát, és minden tőlük telhetőt megtesznek, békességben, örömben és megelégedettségben lesz része Isten gyermekei nemes lelkű és elkötelezett tanítóinak. A Mormon könyvében azt olvassuk, hogy minden papjukat és minden tanítójukat alma szentelte fel, és senkit nem szentelt fel, aki nem volt igaz ember. Ezért ők őrködtek népük felett, és az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokkal táplálták őket. A házi tanítási feladataink ellátása során bölcsen tesszük, ha megismerjük, és megértjük minden család tagjainak kihívásait, hogy hatékonyan taníthassunk, és biztosíthassuk a szükséges segítséget. A házi tanítás továbbá nagyobb eséllyel lehet sikeres, ha előre megbeszéljük az időpontot. E gondolat alátámasztására hadd osszak meg veletek egy élményt, amely néhány éve történt meg velem. Abban az időben a misszionáriusi végrehajtó bizottságot Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley és Thomas S. Monson alkotta. Egyik este Hinckley testvér és Hinckley nővér adott vacsorát az otthonukban a bizottság tagjainak és feleségeiknek. Éppen elfogyasztottuk a csodás ételt, amikor kopogtattak az ajtón. Hinckley elnök nyitott ajtót, és az egyik házi tanítóját látta áldogálni a küszöbön. A házi tanító azt mondta, tudom, hogy nem beszéltünk meg időpontot, és a társam sincs itt velem, de úgy éreztem, el kell jönnöm ma este. Nem tudtam, hogy vendégek vannak. Hinckley elnök nagy lelkűen megkérte a házi tanítót, hogy jöjjön be, üljön le, és tanítsa a három apostolt, valamint a feleségeinket egyházi feladatainkról. Kissé idegesen ugyan, de a házi tanító igyekezett megtenni, amit tudott. Hinckley-nek megköszönte a látogatást, majd a házi tanító sietve távozott. Még egy példát említenék a házi tanítás helytelen módjára. Marion G. Romney elnök, aki évekkel ezelőtt az első elnökség tanácsosa volt, sokat mesélt a házi tanítójáról, aki egy hideg, téli estén látogatott a Romney család otthonába. A kalapját le sem tette a kezéből, és idegesen vonakodott, amikor helyjel kínálták, hogy ossza meg az üzenetét. Állva maradva annyit mondott, nos, Romney testvér, nagyon hideg van kín, és a kocsi motorját le sem állítottam, nehogy ne tudjam elindítani. Igazából csak beugrottam, hogy a látogatást le tudjam jelenteni a püspöknek. Ezra Taft Benson elnök, miután egy papságviselőknek tartott gyűlés alkalmával felidézte Romney elnök élményét, hozzátette, ennél azért többre vagyunk képesek, fivérek, sokkal többre. És szerintem is. A házi tanítás több a havi menetrendszerű látogatásnál. Az a feladatunk, hogy tanítsunk, sugalmazzunk, ösztönözzünk, és ahol nem tevékeny embereket látogatunk, ott mozdítsuk Isten fiait és leányait a tevékenység, majd idővel a felmagasztosulás felé. Segítségképpen az erőfeszítéseinkhez elmondom a következő bölcs tanácsot, amely bizonyosan vonatkozik a házi tanítókra. Abraham Lincoln-tól származik, aki azt mondta, ha szeretnél valakit megnyerni az ügyednek, először győzd meg arról, hogy az őszinte barátja vagy. Ezra Taft Benson elnök így sürgetett minket. Mindenek felett legyetek igaz barátai azoknak az egyéneknek és családoknak, akiket tanítotok. Egy barát nem csak kötelességből látogat havonta másokat. Egy barátot sokkal inkább az érdekli, hogy segítsen másoknak, mint az, hogy elismerésben részesüljön. Egy barát törődik, egy barát szeretetet mutat, egy barát figyel, és egy barát segítő kezet nyújt. A házi tanítás sok imára jelent választ, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy lássuk, milyen átalakulások mehetnek végbe az emberek életében. Jó példa lehet erre Dick Hammer, aki a nagy gazdasági válság során a polgári állagmegóvási csoporttal érkezett Utah államba. Itt léte során találkozott egy utolsó napi szentnővel, akivel összeházasodott. A Utah állambeli St. George-ban nyitotta meg a Dick's Café-t, amely népszerű találkahely lett. Egyik barátomat, Willard Milne-t jelölték ki, hogy a Hammer család házi tanítója legyen. Mivel ismertem Dick Hammert is, és számos étlapot nyomtattam a vendéglője számára, így amikor St. George-ba látogattam, mindig megkérdeztem Milne testvértől, hogy halad Dick Hammer barátunk a fejlődésben. Válasz általában olyasmi volt, hogy halad, csak lassan. Amikor Willard Milne és a társa havonta meglátogatták a Hammer családot, mindig sikerült egy evangélium üzenetet és a bizonságukat is megosztani Dickkel és a családdal. Teltek, múltak az évek, mire egy nap Willard jó hírrel hívott fel. Bonson testvér, kezdte, Dick Hammer megtért és megkeresztelkedik. A 90. évében jár. Amióta csak az eszemet tudom, barátok vagyunk. A szívem melegséggel telik meg, ha csak eszembe jut a döntése. Sok éve vagyok a házi tanítója. Willard hangja megremegett, amint elmondta ezt a régen várt üzenetet nekem. Hammer testvér meg is keresztelkedett. Majd egy évvel később belépett a gyönyörű St. George templomba, ahol részesült a felruházásában és a pecsételés áldásaiban. Azt kérdeztem Willardtől, volt, hogy elcsüggettél, amiért ilyen sokáig voltál a házi tanítója? Nem, válaszolta. megért minden fáradtságot. Amikor látom az örömöt, amelyet a Hammer család tagjai éreznek, szívem hálával telik meg az áldásokért, melyeket az evangélium hozott az életükbe, valamint a kiváltságért, hogy valamilyen módon én is segítkezhettem ebben. Boldog ember vagyok, idézet vége. Fivérek, az évek során kiváltságunkban áll majd számos különböző egyént meglátogatni és tanítani. Kevésbé tevékenyeket és teljesen elkötelezetteket egyaránt. Ha felelősségteljesek vagyunk az elhívásunkban, akkor számos alkalmunk nyílik majd arra, hogy áldást hozzunk mások életére. Látogatásaink azoknál, akik visszahúzottak az egyházi tevékenységtől, azt a kulcsot jelenthetik, amely megnyitja számunkra az utat a visszatérés felé. Ezzel a gondolattal a fejünkben nyújtsunk kezet azoknak, akikért felelősek vagyunk, és hozzuk őket vissza az Úr asztalához, hogy lakmározhassanak az ő igéjéből, és élvezhessék az ő lelkének társaságát, valamint, hogy ne legyenek többé jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek. Ha bármelyikőtök elkényelmesedett volna a házi tanítói látogatások terén, akkor azt mondom, nincs jobb idő, mint a mostani, arra, hogy újra elkötelezzétek magatokat házi tanítói kötelezettségetek betöltése mellett. Határozzátok el most, hogy megtesztek minden szükséges erőfeszítést, hogy segítőkezet nyújtsatok a felelősségi körötökbe tartozóknak. Olykor némi noszogatásra is szükség lehet, hogy segítsen a házi tanítótársatoknak időt találni, hogy veletek menjen. De ha kitartóak vagytok, akkor sikerrel jártok majd. Fivérek, házi tanítói erőfeszítéseink folyamatosak. Ezt ne feledjétek. A munka nem fejeződik be, még Úrunk és Mesterünk azt nem mondja, elég. Vannak életek, melyeket fel kell vidítanunk. Vannak szívek, melyeket meg kell érintenünk. Vannak lelkek, melyeket meg kell mentenünk. Miénk a szent kiváltság, hogy felvidítsuk, megérintsük és megmentsük a gondjainkra bízott becses lelkeket. Ezt hithűen és örömteli szívvel kell tennünk. Zárásként egy konkrét példához fordulok, mely azt mutatja, milyen házi tanítónak kell lennünk. Van egy tanító, akinek az élete mindenki másét elhomályosítja. Tanított az életről és a halálról, a kötelességről és a rendeltetésről. Nem azért élt, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nem azért, hogy kapjon, hanem hogy adjon. És nem azért, hogy megmentse a saját életét, hanem hogy feláldozza azt másokért. Olyan szeretetről beszélt, mely gyönyörűbb a testi vágynál, oly szegénységről, mely gazdagabb a kincseknél. Azt mondták egy tanítóról, hogy felhatalmazással tanított, nem úgy, mint az írás tudok. Törvényeit nem kőbe vésték, hanem emberi szívekbe. És most a mester tanítóról beszélek, vagyis Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, az egész emberiség szabadítójáról és megváltójáról. A bibliai beszámoló azt mondja róla, hogy széllyel járt jót tévén. Ha őt tesszük csalhatatlan vezetőnké és példánká, akkor jogot formálhatunk az ő isteni segítségére házi tanításunk során. Áldást hozunk az életekre, vigaszt a szívekbe, és szabadítást a lelkeknek. Így leszünk igaz pásztorok. Azért imádkozom, hogy ez így legyen. A nagy pásztor Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved Father in heaven,
szerető mennyei atyánk, hálás szívvel hajtunk fejet előtted, és nagyon hálásak vagyunk azokért az üzenetekért, amelyeket most hallottunk. Hálásak vagyunk azokért a gondolatokért és érzésekért, amelyeket érezhettünk. Köszönjük neked a csodálatos zenét, amelyet hallhattunk, és nagyon hálásak vagyunk a prófétánkért, az ő tanításáért, a házi tanításról. Hálásak vagyunk Monson elnökért, és imádkozunk érte, hogy áld meg őt. Nagyon hálásak vagyunk azért a technikáért, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy a világ összes papságviselőjével kapcsolatba lehessünk. És különösen hálásak vagyunk fiadért, a mi pásztorunkért, a megváltónkért, szabadítónkért. És kérünk, hogy áldj meg bennünket, miközben igyekszünk a sugalmazás szerint az itt tanult tantételek alapján cselekedni. Jézus Krisztus nevében, amen.